Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó, Domán Vivien. Immár 10 éve rendezik meg Sátoraljaújhelyen a március 15-i sétát. Egyre több program helyszíne a világörökség részét képező Sátoraljaújhelyi Ungvári Pince sor. 390 éves a gyöngyösi Berzenagy János gimnázium. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Immár 10 éve hagyomány, hogy megrendezik Sátoraljaújhelyen a március 15-i sétát, amikor bevonva a város különböző intézményeit, korhű ruhákba beöltözve felidézik a jeles nap eseményeit. A program fő szervezője és záróhelyszíne idén is a Kazinczy Ferenc Múzeum volt. Ringer István igazgatót hallják.
A március 15-i állami ünnep is egy olyan érdekes ünnep, egy olyan nemzeti ünnepünk, ami tulajdonképpen kortól és kurzustól, korszaktól függetlenül mindig az emberek lelkében, szívében ott volt. Kossuth Lajos alakja ugye Sátoraljaújhelyhez kötődik ezer szállal, és érdekes az, hogy bármilyen politikai berendezkedés volt Magyarországon, Kossuth alakja mindig transzparens volt itt Sátoraljaújhelyen, mindig elfogadott szereplő volt a történelmi múltnak, egy fontos alakja, akire büszkén gondolt vissza a város. Ugye a várostörténeti kiállításunk különböző korszakokat feldolgozó térsorában mindenhol ott van Kossuth alakja. Tehát mindig Kossuth szobor környékén történtek a fontos események. Az 1956-os forradalom és szabadságharcnak a különféle helyi eseményei, megmozdulásai, vagy más egyéb jeles városi események. És hát a Mácius ifjak sétája, amit itt a múzeumban egy ilyen hagyományőrző sétáként, egyfajta történeti újrajátszásként szoktunk interpretálni, a pest-budai eseményeknek a történetét dolgozza föl, amiben azért ugye tudjuk, hogy van több legendás elem, van több olyan epizód, amire gondolunk, de nem biztos, hogy kiállná a történeti hitelesség próbálja, de talán nem is baj, ez egy szerethető forgatókönyv, és nem az a feladatunk, hogy itt most történészkedjünk, és ítéletet mondjunk, hogy most mi pontosan hogy történt, mikor történt, Petőfi hol szavalt, hol nem szavalt, mit szavalt, hanem emlékezni szeretnénk erre a sokak szívében tényleg pozitívan megélt ünnepre, ami egy tavasz ünnep is, ugye ez a március 15-e valószínűleg azért is szimpatikus sokaknak, azért is az egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb állami ünnepünk, mert jön a tavasz, ilyenkor azért újjászületik a természet, az emberek is egy picit talán újjászületnek, úgyhogy az idei évben is a hasonló korábbi forgatókönyveket alkalmazzuk, ami már jól bevált. 14 órakor találkozunk a főtéren a Kossuth szobornál, ahonnan különböző hagyományőrző csoportok, Sátoraljaújhelyi polgárok aktív részvételével kezdődik egy séta, lesz verbunkos tánc, 48-as dallamok csendülnek föl, lesz énekszó, szavalat, majd egy olyan séta veszi kezdetét a városban, ahol többen a résztvevők közül korhű vagy korhűhoz hasonló ruhákat öltenek. Itt a múzeumnak is vannak mindenféle kellékei, 48-as lobogók, egyebek, tehát egy valóban egy ilyen történelmi hagyományőrző séta jellege lesz ennek a dolognak. Séta hagyományosan a Kazinczy Ferenc Múzeumban zárul, ahol az állami ünnephez igazodva természetesen díjmentesen látogathatóak a kiállításaink, készülünk külön tárlatvezetéssel is, és itt a múzeumban lesz majd a füzéri hagyományőrzőknek egy 1848-49-es viselet és fegyverzet bemutató, illetve olyan gyermekfoglalkozások, kézműves foglalkozások, múzeumpedagógia, ahol a kicsiket és a kicsit nagyobb gyermekeket várjuk, csákóhajtogatás, kokárdakészítés, lobogó zászlókészítés és minden egyéb 48-hoz kapcsolódó tematikájú programokkal várjuk az érdeklődőket. Mindenkit nagy szeretettel várunk.
Egyre több program helyszíne a világörökség részét képező Sátoraljaújhelyi Ungvári Pince sor. A város vezetése az elmúlt években jelentős fejlesztéseket eszközölt a területen, melynek infrastruktúrális ellátottságát egy pályázat segítségével tovább kívánja fejleszteni, mondta el Szamosvölgyi Péter polgármester.
Tulajdonképpen az adta az apropóját ennek a pályázatnak, hogy a mi pince soraink közül kettő is van, az ungvári pinceköz, illetve a zsolyankai pincesor. Az ungvár világörökség részét képező magterületet jelenti Sátora Jói esetében. Tehát kiemelt figyelmet kell, vagy kellett fordítani erre a területre. Itt már két szakaszban voltak felszín fölötti, tehát a pincék fölötti fejlesztések. A látogató területnek a esztetikusan használhatóvá tétele, ugye a völgy színház és a terasz, a borterasz mind-mind erről szólt, illetve a díszvilágítás, a kandalábrekkel és az utak egy részének a helyreállítása. Ez volt az első, de most nyertünk újabb forrást a további munkákra. Itt ezzel haladunk tovább, a parkosítással, a cserjék visszavágásával, az ösvényeknek a használható eltételével, és a teraszon, a borteraszon a két oldalt lévő fa esőbeállók, vagy inkább nem is jó szó az esőbeállók, pont rosszul fogalmaztam, mert ezek nem azok voltak, hanem olyan kis filegóriák, ahol különösen a nyári időszakban, amikor jó meleg van, árnyékot adnak. Ez így volt benne a pályázatban, ennyire lehetett pályázni. Bár van létszeteje, de ez mi látható, hogy nem úgy készült el, hogy ez fölfogja az esőt, mert a sokkalta drágább lett volna, és nem fért volna bele a pályázatba. Ezért eső esetén ezek előbb-utóbb beengedik a vizet, tehát igazából nem mentenek meg a megállástól. De miután egyre több rendezvény van a ungvárban, ezért úgy gondoltuk, hogy amennyi pénzt ki tudunk szorítani a pályázatban és a pályázati pénzből, abból az első két vagy három filegóriák rendeztető borítás kap, tehát az eső előtt is védeni fogja az ott lévő látogatókat. Minden egyes rendezvényen az történik, hogy jönnek előtte a műszakiak, és kihúzzák a vezetékeket valahonnan máshonnan, ami nem jó, mert hogy el lehet benne botladni, rámehet autó, egy bizonyos okig szerintem balesetveszélyes is lehet. Na, ezt kiköszöbölve döntöttünk úgy, hogy az áramot is oda visszük ezekhez a filegóriákhoz, és aztán majd a pénzünk, ahogy engedi, úgy gondolom, hogy haladni fogunk tovább. Tehát meg szeretnénk először a jobboldali szektort úgy felújítani, vagy átalakítani, hogy rendes tetőborítása legyen, és aztán pedig majd áthaladunk a másik oldalra, ahol a sütőhelyek, a szalonos sütőhelyek is vannak.
390 éves a gyöngyösi Berzenagy János Gimnázium. Ennek kapcsán pedig egész tanévben színes programokkal készül az iskola. A március 29-ei jótékonysági futáson 390 métert kell majd megtenni a résztvevőknek, a zeneiskolától a Berzéig. A részletekről Gyurkó Péter igazgatóhelyettest, Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Évfordulót ünnepel a Berze. Mennyi is ez az évforduló, Péter?
390. És ezt az egész évet, illetve hát nekünk most tanévet öleli föl.
Ez most azt jelenti, hogy rengeteg programot tűztetek ki célul, melyek azok a programok, amelyek már megvalósultak.
A 390. évi gálánk és az ahhoz szorosan kapcsolódó bál volt az, amit novemberben tartottunk meg. Ez egy akkora nagyszabású volt, hogy igazából az első fél évünket fel is ölelte. Az arra való felkészülés, illetve maga a lebonyolítása. Mellette még persze ment a beiskolázásra való felkészítések, a nyílt napjaink, a pályorientációs napjaink voltak, illetve hát lecsengésnek pedig ott volt a decemberi kultúrkör, amiben kicsit a lenyúvás is benne volt. Illetve még egy-két olyan programot csináltunk, ami esetleg ide köthető a jótékonyságtól kezdve, övezve. Viszont ez elég is volt erre az intervallumra, és a következőre, tehát ami most van erre a tavaszi fél évre, erre, ha nem is ilyen nagy kaliberűeket, de sokkal több kis programot terveztünk még, továbbra is fenntartani egyrészt a városnak, egyrészt pedig magunknak, az iskolának, illetve a benne szereplőknek azt, hogy ezt a jubileumi évet próbáljuk megünnepelni
négyszer. És akkor márciusban még van egy előrukkolásotok, én láttam a gimnázium falán egy plakátot, egy futásra való felhívás. Mit jelent ez egészen pontosan, ez a futás?
Ez egy jótékonysági futás lenne, 390 méter mindösszesen, amennyit meg kellene tenni. Úgy a diákjainknak...
Amennyi éves a suli?
Hát ez véletlenül így jött ki, és valahogy véletlenül az jött ki, egyébként le is mérte Lisztik kolléga, hogy a zeneiskolától, ami ugye köthető a Berzéhez, mert a jezsuiták alapításában ott volt régen a Berzének az iskolája, és onnantól egészen a Berzéig épp ez a 390 méter ki is jön. És a cél az a Berze külső sportudvarának a felújítása lenne, a jótékonyság is ezt feltételezni, vagy ezt célozná meg, illetve hát a cél is ez lesz fizikailag, tehát oda a külső sportudvarunkra lehetne majd megérkezni, ahova remélhetőleg minden több ember fog megérkezni majd.
És akkor mit lehet tudni a hátteréről, mert hogy ez megvalósul 29-én, vagy elmondod, hogy hány órától, és lehet rá jelentkezni, és ha igen, akkor hol és meddig?
Lehet rá jelentkezni, ott személyesen is, és az lesz a legbiztosabb, ha oda jön mindenki, ott a helyszínen nevez, de egyébként az iskolánk honlapján is lehet regisztrálni, illetve minden más egyéb információt megtalálni, mint ahogy egyéb más ilyen közösségi médiális platformokon is meg lehet ezt tenni. Ez egy szombati napra esik, ez a március 29-e, és reggel 9 órakor, vagy ez már délelőtt próbáltuk meg megcélozni, hogy esetleg akik faluról, vidékről jönnek, ők is ide tudjanak érni, illetve hát 11 óráig terveztük, hogy onnantól kezdve az elpakolások után is mindenki nagyjából ebéd környékére haza tudjon érni.
Kedves hallgatóink, végül az időjárásról. Továbbra is marad a döntően erősen felhős borult idő. Elszórtan kisebb csapadék lehet. Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon élénk erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 16-án. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Kuleszár Krisztián és Fekete Gábor, búcsúzik a hírszerkesztő bemondó Domán Vivian.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban az Zarándok Akadémiáról és annak negyedik műhely találkozójáról lesz szó. Vendégeink Bódis Gábor, a Zarándok Akadémia társalapítója, valamint Domjánné dr. Nyizsalovszky Rita, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem habilitált docense, a turizmus tanszék vezetője. Kérjük, tartsanak velünk! Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A negyedik Zarándok Akadémiát február 13-a és 15-e között szervezték meg nemzeti egyhelyünkön, Mária Pócson. A rendezvény fővédnöke Hortobágyi Ciril bencés főapát volt. Témája pedig a hálózatosodás volt. A kezdeményezésről Bódis Gáborral, egyetemi oktatóval, a Hungary Next turizmus fejlesztő műhely vezetőjével, a Zarándok Akadémia társalapítójával beszélgetünk.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek a témája a Zarándok Akadémia. Itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a turizmus tanszék vezetőjével, dr. Nyizsalovszky Ritával már többször beszélgettünk azokról az alkalmakról, amikor a Zarándok Akadémia egy ilyen szakmai műhely programot, hétvégét szervezett, tehát már a hallgatók hallottak erről, de mégis önnel, mint az egyik társalapítóval beszélgetünk most erről a kezdeményezésről. Mi tulajdonképpen ez a Zarándok Akadémia? Mikor, milyen célokkal hozták létre?
Ez a negyedik Zarándok Akadémia volt. Amikor kezdtük, az volt az elhatározásunk, hogy a turizmus szakmában dolgozó legjobb és legtapasztaltabb szakembereket hozzuk közel a szakrális helyeken működő látogatóközpontokat üzemeltető, látogató menedzsmenttel foglalkozó, de sokszor kevesebb információval vagy szakmai tudással bíró szakembereket, nem lebecsülve az ő tudásukat, hiszen a helyi értékeket, az autentikus vallással kapcsolatos elmélyítő lehetőségeket és információkat ők sokkal jobban ismerik, mint a turisztikai szakemberek, de itt a tudást, a helybéli tudást és értékkészletet összekapcsoltuk a turisztikai látogatásmenedzsment legújabb gyakorlataival, és ez a programsorozat, ez a műhelymunka sorozat tulajdonképpen egy ilyen tudáscseréről, tudás átadásról szól minden évben.
A korábbi években hol voltak, illetve mindegyiknek volt egy-egy témája?
Igen, arra törekszünk, hogy mindegyik Zarándok Akadémia más és más helyszínen valósuljon meg. A legelső Péli Földszentkereszten volt, amelyik egy kisebb jelentőséggel vagy pozícióval bíró zarándokhely, de ez nem becsüli le a mi értelmezésünkben a Zarándok Akadémia helyszíneként. Itt arra törekedtünk, hogy Budapesttől nem messze hozzuk össze ezt a két területet, és beszélgessünk arról, hogy a zarándoklás és a zarándok fogadás jelensége mit takar. Tehát ez egy indító, ilyen kick-off találkozó volt. Aztán Mátra Verebély Szentkútra mentünk a következő évben, ahol kifejezetten azzal foglalkoztunk, hogy a zarándok fogadás kódexét határozzuk meg az ott résztvevő szakemberek segítségével. Tehát kidolgoztunk egy olyan alapvetést, hogy egy ideális zarándok fogadó hely milyen tulajdonságokkal jó, hogyha bír, miből áll az ideális zarándok fogadás. A zarándok szempontjából a destináció vagy kegyhely szempontjából, de ez bármilyen szakrális hely lehet. Ezután Pannonhalmán találkoztunk, ez tavaly volt, ahol az úton létet helyeztük fókuszba, és értelmeztük azt a zarándoklással nagyon összefüggő kettős utazást, ami egyfelől a turizmus, tehát elmegyünk egy helyről egy másikra, másfelől egy belső utazás, egy belső fejlődés, ezt a két helyzetet vagy viszonyrendszert értelmeztük. Itt is született egy csapatmunkával összeálló feladatsor nyomán egy olyan eredmény, amit aztán együtt meg tudtunk beszélni. Itt a pannonhalmi apátságban lévő és az ahhoz kapcsolódó helyszíneket, mint egy terepgyakorlatot fogtuk föl, és megnéztük, hogy mi az, ami jól működik, mi az, amiből lehet tanulni. Általában Pannonhalma egyébként egy jó példa, ezért is gondoltuk, hogy ez a csoportos feldolgozás az úton létben Pannonhalma szempontjából egy jó választás lesz a szakembereknek is, meg azoknak is, akik később a így összeállt tudás alapján zarándoklatra indulnak. Mostani Zarándok Akadémia folytatva ezt a tematikus sorozatot az úton létről tovább lépett egy kicsit, és elkezdtünk a hálóról gondolkodni, a hálózatosodásról, hogy miért jó olyan turisztikai termékeket, olyan vallásturisztikai termékeket létrehozni, amelyek egymást kiegészítik, tehát nem helyettesítik. Így a bizonyos pontokon meglévő, már jól működő szolgáltatásokat össze lehet fűzni olyanokkal, ahol más értékek adottak, tehát ahol szálláshely van ott, az nagyon jó, de ezt össze lehet kötni egy tematikus úttal, és így tovább. Az a célunk egyébként, hogy az zarándoklást az akadémiai szempontból is tudjuk értelmezni a megfelelő módon, mint turisztikai alternatív fenntartható terméket, illetve az is, hogy a magyarországi vagy nemzetközi zarándok utak úgy kerüljenek be a turisztikai választékba, mint egy, aminek létjogosultsága és láthatósága van. Itt még van munka, de látjuk azt a zarándoklás felől is, hogy nem csak vallásosak indulnak zarándokolni, hanem olyanok is, akik keresnek valamit az életükben, és erre jó megoldást tudnak adni azok a szakrális helyek vagy útvonalak, amelyek Magyarországon is már jól elérhetőek. És kicsit unikális volt ez a mostani találkozó a hálózatosodásról szólva, hiszen itt bemutatkozott általunk is egy nemzetközi vallásturisztikai hálózat, amelynek a Zarándok Akadémia is, illetve az alapítói is tagok, így egy kiteljesedettebb vagy nemzetközi környezetbe is ki tudjuk próbálni az Zarándok Akadémia módszertanát, és hát ugye még nem árultuk el, hogy egy nagyon különleges helyszínen voltunk, Mária Pócson, amelyik távol esik a fővárostól, számos küldőpiacként közelebb esik, tehát a szlovák-lengyel zarándokok azért előszeretettel látogatják Mária Pócsot, de nekünk az a célunk, hogy az olyan kissé távolabb eső helyekről is szülessen meg információ, kerüljön bele a szakmai gondolkodásba is, mint például Mária Pócs, de van a jövőbeli térképünkön még számos olyan pont vagy helyszín, ami nem feltétlenül csak távol esik, de kellőképpen izgalmas is, és hát az a célunk, hogy a Zarándok Akadémiát, mint műhely találkozót, ennek a két területnek az érintettjeit ilyen jó műhelymunka és aktív műhelymunka keretén összehozzuk, mint ahogy Mátra Verebész Szentkúton egyébként egy gúlát építettünk, szimbolizálva, vagy tetraéderszerűen megfogalmazva a zarándoklásban érintettek kapcsolatrendszerét. Itt most egy hálót szőttünk különböző értékek, célcsoportok, stb. Kapcsán. Valójában ilyen kis színes bójákat mindenki összefűzött színes kötelekkel, és hát el is kötelezte magát szó szerint, de megkereste azokat a partnereket már ott, akivel ő a jövőben kapcsolatot tud majd létesíteni.
A zarándok, illetve a turista, vagy a zarándok út és egy nyaralás között önök miben fogalmazzák meg a különbséget?
Tulajdonképpen nem biztos, hogy van különbség, mert valahol mindenki zarándok, aki úton van. Van, aki azért utazik el, hogy pihenjen, van, aki feltöltődni akar, valaki látványosságokat keres, de mindegyik utazás, mindegyik turisztikai megoldás valahol arról szól, hogy a látogató magát is megismerje egy kiszakadott környezetben. És a saját magunk megismeréséhez egy nagyon jó adalék, vagy egy könnyítés az, hogy ezt szellemi, lelki, spirituális oldalról egy zarándoklás meg tudja támogatni. Tehát például, aki El Camino-ra megy, lehet, hogy ő nem is vallásos, de hosszú ideig akar gondolkodni a saját élethelyzetéről, valamit hátrahagy, valamit újrakezd, akár kapcsolati, munkahelyi, karrier problémák szoktak itt a dolgok mögött állni, és ma már nagyon nagy számban zarándokolnak azok, akiknek ez a Isten kapcsolatuk, vagy szakrális kapcsolatuk nem olyan erős, vagy egyáltalán nincs meg. De lehet, hogy éppen ott érinti meg valaki. Valakivel együtt zarándokol, együtt megy, megtalálja önmagán kívül a jó Istent is. Tehát ez egy nagyon érdekes összefonódás a hagyományos turista és az zarándok között. Nyilván a szolgáltatás rendszerében vannak különbségek, mert a turizmust hajlamosak vagyunk úgy fölfogni, hogy mindig a legtöbbet, legjobbat, a legtöbb szegmensnek, korosztálynak nyújtva autentikus élményekben gazdagítsa a látogatót. A zarándoklásban meg vannak olyan fázisok, amikor nem adunk semmit, hanem inkább csöndet, megnyugvást, vagy egy jó beszélgetést, vagy egy olyan képet, egy olyan helyzetet, ami megérinti a látogatót.
Egy-egy helynek van kisugárzása, egy-egy zarándok helynek van helyi üzenete, küldetése. Ezeket milyen módon lehet úgymond átadni a zarándokoknak?
Hát az a jó, hogy mi azért, akik turizmussal is foglalkozó szakemberek vagyunk, érezzük azt, hogy hogyan lehet egy látogatót, egy fogyasztót a mai módszerekkel megszólítani. És erre számos technika van, amit akár a szakrális helyek, vagy kegyhelyek kevésbé használnak, vagy talán nem is mernek használni, mert azt mondják, hogy ez túl világi, vagy erre nincsen erőforrásuk, kapacitásuk. De hogyha jó példákat tudunk behozni, és az Zarándok Akadémián mindig hozunk be magyar és külföldi jó példákat is, nemzetközi előadókat, akár videokonferenciában, akár üzenetet adnak át nekünk, akár tolmácsoljuk az ő elképzelésüket, vagy eljönnek személyesen is. Ez mindig megerősít bennünket abban, hogy vannak olyan jó technikák, ami nem feltétlenül pénz kérdése, hanem egyszerűen hozzáállás, meg a helyzet felismerés, meg a lehetőségnek az észrevétele, hogy oké, van egy weblapunk, egy weboldalunk, de hát az nem ártana, hogyha könnyű lenne rajta navigálni, és akkor egy zarándok hely esetében, vagy útvonal esetében mik a jó megoldások. Ezeket egyébként a már említett zarándok kódexben igyekeztünk összefoglalni is.
Úgy gondolom, hogy egy zarándoklat során ugye nem csak az egyén meg az egyénnek az Istennel való kapcsolata a fontos, hanem valamilyen szinten egy közösségben van az ember.
Igen, ezt úgy szoktuk értelmezni, hogy van az ember, a látogató, ő van egy kapcsolatrendszer közepén, és van mellette vagy fölötte, attól függ, honnan nézzük, van egy szent, szakrális erőtér, nevezhetjük jó Istennek is, bár mi ugye azt szoktuk mondani, az Zarándok Akadémia ilyen szempontból nem kizárólagosan a keresztény hagyományokra, vagy keresztény vallásból indul ki, és onnan veszi a jó gyakorlatokat, tehát ez egy nyitottabb tér, ezért fogalmazzunk úgy, hogy van egy szakrális vagy szent erőtér, amihez a látogató nyilván kapcsolódik. De itt van a közösség, amit említett, ez nagyon fontos, mert a közösség értékeket képes reprezentálni és átadni. Egyedül sokkal nehezebb megmutatni valamit, hogyha egy közösségben események vannak, akár gasztronómia, akár kulturális esemény, akár egy helynek a rendbetétele vagy gondozása, vagy a történetmesélésben többen veszünk részt, mint közösség, egy közösséghez csatlakozni, akár időlegesen is, sokkal inkább értelmezhetővé vagy áttélhetővé teszi azt a történetet, vagy megeleveníti, amiért a látogató oda megy. És akkor van egy másik értelmezése, egy másik szöge is ennek a kapcsolatrendszernek, ez pedig a hely, mert ugye a hely sokszor adott, amit a közösség gondoz, vagy mutat be, vagy reprezentál, hogyha megjelenik máshol, és elviszi a helynek a hírét, de a hely, a közösség és a jóisten, vagy ez a szakrális meghatározó erő középpontjába lép be a látogató, és mindegyikkel viszonyrendszert épít ki. Tehát a helyről sem beszélhetünk önmagában, mint a látogatónak a legfontosabb érkezési pontja, hogyha a közösség által megfogalmazott történetek vagy események nem teszik azt teljessé és átélhetővé.
Személy szerint én nem szeretem azt a kifejezést, hogy profit vagy haszon, de egy-egy ilyen turisztikai hely célpontnak azért fontos az, hogy jól gazdálkodjon, hogy ön szerint a zarándok helyeknek is kell, hogy profitorientáltak legyenek, tehát itt az anyagiakra gondolok elsősorban.
Hát valaki úgy tekint a turizmusra, mint profitteremtőre lehetőségre, és ez nem baj, mert tudjuk, hogy a turizmus egy gazdaságilag értelmezhető, nagyságrendű és súlyú GDP érték vagy részesedés, és ez mikroszinten is megvan. Tehát, hogyha a közösség meg akar élni hosszú távon, és a látogatókat befogadja, abból annak anyagi haszna lesz, és ez egyáltalán nem baj. A vallásturizmusban vagy zarándoklásban azért itt vannak más aspektusok is, mert vannak olyan helyzetek, most nem feltétlenül akarom azt a szót használni, hogy szolgáltatások, de vannak olyan helyzetek, amiért nem tudunk pénzt kérni, és nem is lehet beárazni, hogy kit mikor érint meg egy-egy helynek a szellemisége, mikor szólítja meg az embert, őt magát belülről valami. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a zarándoklás vagy a vallásturizmusnak az egyik végterméke az maga az ember, akin valamilyen változás bekövetkezik. Az, hogy én magam hogyan változtam, az nyilván nem beárazható. De ha a szállást foglalok el valahol, étkezem, vezetett túrán veszek részt, kegyhely bemutatón veszek részt, valamilyen program van, ami rendelkezésre áll, akár gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, busszal megyek oda, stb. Nyilván ezekért az ellentételezést ki kell fizetni, de vannak olyan pontok, akár egy zarándoklásban, akár egy szakrális ponton, ahol az a cél, hogy mindenképpen, ha lehet, a látogató térjen be oda, mondjuk egy nyitott kápolna, ahol felajánlhatunk azt, hogy ő adakozásra hozzájárulhat, de nem kérünk érte pénzt. Tehát nem minden oldalról fogjuk föl úgy a vallásturizmust, hogy az profitot termel, mert egész egyszerűen vannak olyan szintjei, ahol ez értelmezhetetlen. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy a turizmusban, keresleti oldalon is milyen összegek állhatnak rendelkezésre, mert ugye el lehet repülni a Bahamákra is, és hogyha mi egy zarándok turisztikai programot nem áraznánk be, akkor azt az értéket se tudnánk kifejezni, ami azért nyilván az ott tartózkodással, a helyiek megélhetésével, stb. Hozzájárul.
Említette ezt a zarándok kódexet többször is. Ez tulajdonképpen akkor a turisztikai szakembereknek szól?
Igen, és ez egy nagyon jó kérdés, hogy megszületett, mert amikor ezt összeállítottuk Mátra-Verebély-Szentkúton a résztvevőkkel együtt különböző tematikák és csapatokban dolgozva, akkor a sajtó sok esetben úgy értelmezte, hogy adtunk egy kódexet a zarándokoknak, hogy milyen csizmát, szandált, kabátot vegyenek föl, vagy milyen könyvvel induljanak el, vagy egyáltalán hova menjenek. Ez a zarándok kódex, ez nem a zarándokoknak szól elsősorban, de másodszorban ők fognak profitálni belőle, mert ez azt a megközelítést tartalmaz, hogy mitől lesz jó egy szakrális tér, hogyan lehet ott úgy látogatót fogadni, hogy adjunk is neki valamit turisztikai szolgáltatásokból, de engedjük el a kezét, tehát egyszerre figyeljünk oda rá, és egyszerre engedjük szabadságát átélve felfedezni nem csak a természetet, a kultúrát, a gasztronómiát, vagy akár milyen összefüggést említhetnék, hanem saját magát és a jó Istennel való kapcsolatát.
Ön szerint fontos az, hogy egy-egy ilyen zarándok helyen a hitüket megélő emberek dolgozzanak, szolgáljanak?
Én szerintem igen, minden munkahelyen azért az jó, hogyha az ott munkavállalók hisznek abban, amit csinálnak. Egy zarándok hely, egy szakrális hely nyilván attól lesz sokkal inkább autentikus vagy egyedi, hogy látjuk, hogy az ott dolgozók ezt komolyan veszik, komolyan gondolják. Ettől függetlenül én nem írnám bele a munkaszerződésébe egy szakrális helyen dolgozónak, hogy ő minden nap templomba kell járnia. Tehát ez egy nagyon furcsa előírás lenne. De az biztos, hogy ha valaki a mai világban, ami azért egy fogyasztáscentrikus, sokszor túlfogyasztásra ösztönző világ, azt vállalja, hogy ő egy szent helyen fog dolgozni, és ott az emberek lelki életével is kapcsolatba kerül, segít nekik, akár azzal, hogy rámosolyog, vagy elad neki egy gyertyát. Én azt hiszem, az már egy olyan elköteleződés, hogy ő azonosul azzal a helyjel.
Börtöneim cipelő szökevé, itt lakik bennem az árny és a fény. Lángja az égnek, fogja a jégnek, sártestű szívemben angyalok élnek. Törvényet sejtem a sejtjeimen, bármerre mennék, le nem vehetem. Minden nap kérdez, mondd, hol is tartasz, mire jutsz majd, mikor vége a dalnak? Én vagyok az, aki mondom, nem megyek, utólag mindig csak elébet térdelek. Tanulom nélküled élni nem lehet, őrizd a lépteimet. Hosszú az út, míg az égig elér, mégiscsak menni kell valamiért. Végig kell járnom hazugság nélkül, vinni a sorsom, míg egyszer elévül. Újra és nap-nap után, keresztül vágva ezer éjszakán. Hirdetni mégis, hinni, hogy vár bennünk a béke, csak megszülni fáj. De jöttödre ébredünk egy tiszta reggelen, gyönyörű ajkadon igazi dalterem. Te leszel végre itt minden a mindenen, te leszel lépteimen az Úr.
A vallásturizmusról és a Zarándok Akadémiáról Bódis Gáborral, egyetemi oktatóval, a Hungary Next turizmusfejlesztő műhely vezetőjével, a Zarándok Akadémia társalapítójával beszélgetünk.
Ön mikor kezdett el zarándokolni?
Hát az jó régen volt, én tínédzser koromban kezdtem, és jó sokáig éveken keresztül mentem végig a Varsó-Częstochowa zarándok útvonalon Lengyelországban. Egyrészt a közösség miatt is, akikkel együtt mentünk, másrészt jó volt minden évben kicsit hátrahagyni az iskolát, az egyéb elfoglaltságokat, máshol lenni, felfedezni azt, hogy mi az, ami évről évre változott, akár az emberek tekintetében, akár más szolgáltatás tekintetében, de mindenféleképpen egy lelki élményt és feltöltődést adott, mert elég kellőképpen hosszú volt, legalábbis ez azért eléggé személyfüggő, de nekem kellőképpen hosszú volt, hogy elfelejtsem azokat a napi dolgokat, amik foglalkoztattak, és rá tudjak hangolódni valami másra, és a közösséggel érkezzünk meg Częstochowába, a kegyhelyre, és hát ugye együtt imádkoztunk, énekeltünk, mentünk. A legjobb tanulási forma egyébként a mozgás. Úgy lehet jól tanulni, hogy az ember mozog, elmegy helyekre és tapasztal, és azért itt olyan dolgokat lehet kikapcsolni az ember mindennapi gondolkodásából, hogy már nem aggódik az, hogyha 4 napja ömlik az eső, és még mindig menni kell benne, mert tudja, hogy van egy célja, és nem biztos, hogy ő egyedül nem adná fel, de az, hogy ott van a közösség, és bátorítást kap, sok nemzet megy együtt, azért az behúzza őt ebbe a célegyenesbe.
Igen, ez a zarándoklás, amit ön is most említett, tulajdonképpen ez egy igazi gyalogos zarándoklás volt, de ma már egyre több olyan utazási iroda van, amelyek kifejezetten buszos vagy repülős zarándok utakat szerveznek. Nyilván azoknak valamilyen szinten más jellegük van.
Igen, de abba a csapdába nem szeretnénk beleesni mi sem, hogy exakt módon definiálni akarjuk, hogy ki az a zarándok, vagy hogy ki az az ideális zarándok, mert akkor azt is mondhatnánk, hogy az nem zarándok, aki nem ment egyszer végig az El Caminón gyalog. De van, aki évente többször is szinte már idegesítő módon végig megy rajta, és van, akinek az is zarándoklás, hogy évente egyszer elmegy egy olyan helyre, ahol leteheti a terheit. Lehet, hogy autóval megy oda, és fizikailag nem járja be feltétlenül azt az utat, amit mondjuk egy gyalogos zarándok, vagy egy buszos zarándok bejár, de én szerintem az a legjobb, hogyha ebben van egy fizikai teljesítés is, tehát hogy ő megtapasztalja azt, hogy fizikailag is van ebben lemondás, meg van benne egy energia befektetés, és nem csak fizikailag mozog az úton, hanem ott van benne ez a lelki, vagy spirituális, vagy szellemi mozgás is, vagy fejlődés is. Tehát én azt szeretném vélni, hogy az igazi zarándoklás az azért jó, ha természetben van az ember, és ki tud menni, de nyilván azért van olyan korosztály, akár a kisgyerekek, akár az idősek, vagy akik nem tudnak annyira mozogni, hogy ők is eljussanak ilyen helyekre, és azért egy buszos közösség az induló ponttól az zarándok pontig való megérkezés során is számos olyan lelki tartalommal tud gazdagodni, amit mondjuk egy lelki vezető, zarándok vezető neki az út során biztosít. Tehát ez ugyanolyan utazás lehet, hogy fizikailag kevesebbet mozog, de már a buszban kialakul egy közösség odafelé is és visszafelé is.
Igen, és talán még zárásként annyi személyes dolgot, hogy említsek én is, hogy én is több ilyen, de buszos zarándok úton vettem részt. Nekem mondjuk az volt mindig a nagy élmény, hogyha mondjuk közösen el is végeztünk egy keresztutat már ott az adott kegyhelyen, utána szabadidőben egyénileg kimenni, és újra végigjárni mondjuk jelen esetben a keresztutat, vagy végig imádkozni a rózsafüzért, és ahogy ön fogalmazott, hogy ez a lelki fejlődés, tehát szerintem, ha zarándoklatnak ezt a lelki oldalát nézzük, akkor ez talán a legfontosabb.
Igen, szóval a csoportos zarándoklás az nagyon jó, és a közösséggel való együtt mozgás, együtt éneklés, az mindenféleképpen pozitívan tud hatni az egyénre is, de arra figyelni kell, hogy legyen olyan idő, és erre azért a zarándok kódexben is kitértünk, meg a zarándok akadémiánk gyakorlatában is kitérünk, hogy legyen olyan idő, amikor vagy egyénileg, vagy személyesen valaki mással tud érintkezni, beszélgetni, kapcsolódni hozzá, mert van, aki jobban tud egyedül feldolgozni dolgokat, van, aki kevésbé, van, akinek szüksége van egy társra, még hogyha az idegen akkor is, van, akinek meg a közösségre, de a lehetőségét ezeknek a helyzeteknek, az egyedül létnek, a csöndnek, a társas együttlétnek, a csoportos együttlétnek jó, hogyha meg tudjuk tervezni előre, és ugye ez már egy olyan kérdés, ami nem feltétlenül szakrális kérdés, hanem turizmus szervezési vagy látogató menedzsment kérdés.
Most tehát a negyedik Zarándok Akadémiát Mária Pócson tartották meg, ahogy említette, hogy hálózat működése volt a központi témája. A következő Zarándok Akadémiáig önök kísérik a résztvevőket? Tehát, hogy Zarándok Akadémiától Zarándok Akadémiáig mi történik?
Most ebben is fejlődtünk és tanultunk azoktól, akik egyébként részt vesznek a Zarándok Akadémián, mert nagy igény mutatkozik arra, hogy tényleg legyen egy ilyen továbbkísérés vagy áthidalás egy-egy Zarándok Akadémia között. Ezért megvalósul most már a közeljövőben egy zarándok központ Budapesten, ahol nyilván információkat is lehet kapni, meg lehet tájékozódni, akinek kérdése van, be tud oda majd térni, illetve zarándok fórumokat is tartunk, ami arról szól, hogy egyfelől értékelhetjük a már meglévő Zarándok Akadémiából származó tapasztalatokat, tudásokat, lehetőségeket, kihívásokat, esetleg tévutakat, de mindenféleképpen kapcsolatot tartunk a résztvevőkkel, hírlevelet küldünk nekik, meg szervezünk olyan programokat is, amelyek lehet, hogy kicsit fókuszáltabbak, nem annyira sok résztvevőt érnek el. Lehet, hogy külföldön is fogunk Zarándok Akadémia Plusz néven szervezni egy-egy programot. Tehát mindenféleképpen azt látjuk is, hogy a Zarándok Akadémián résztvevőknek van egy törzs gárdája, akik mindig jönnek velünk, és visszatérnek. Vannak olyan csatlakozók is, és nyilván lesz olyan is, akivel nem fogunk a jövőben találkozni, mert más programja van éppen akkor. De én úgy gondolom, hogyha a zarándoklásról jól akarunk gondolkodni és beszélni, akkor a továbbkísérés, mint olyan, az még nekünk feladatunk és házi feladatunk is, hogy a következő Zarándok Akadémiák valamelyikén ezt a fajta továbbkísérés, gondozást valamilyen formában felszínre hozzuk, hiszen azért a zarándok utaknál is jellemző az, hogy aki visszajön, szeretné valahogy elmesélni az élményeit. Erre jó a Zarándok Fórum, eddig is több ilyen lehetőség volt, és a jövőben is erre lehetőséget akarunk teremteni, mert van, akinek akkora élményt jelent, hogy azt rögtön szeretné megosztani. Persze meg lehet az Instagramon is, de sokkal jobb, meg sokkal interaktívabb, hogyha erre adunk egy keretet, egy fórumot, illetve hogyha kérdések merülnek föl, akár szakemberektől, akkor erre lehessen megfelelő választ adni, nem csak mi magunktól, hanem másoktól is.
A Zarándok Akadémiáról Bódis Gáborral, egyetemi oktatóval, a Hungary Next turizmusfejlesztő műhely vezetőjével, a Zarándok Akadémia társalapítójával hallottak interjút.
Az út, apró pici porszemek futnak versenyt talpam alatt időről időre. Üt bennem a harag most egy-kettőre. Bárcsak örökké tartana ez a csend, bárcsak örökké így lenne benn. Ott a szívem én, ilyen nyugton békén. Zarándok út, csak lépdelek, lépdelek. Visz az út, el nem tévedek. Zarándok út, csak lépdelek, lépdelek.
Mit jelent az, hogy zarándoklat? Kik és milyen lelkülettel várnak a zarándok helyeken? Hogyan és kikkel érdemes a téren kapcsolódnunk? Milyen lehetőségei vannak a hálózatosodásnak? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ nemzetközi és magyar szakemberek segítségével a 4. Zarándok Akadémián. A tapasztalatairól Domjánné dr. Nizsalovszky Ritát, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem habilitált docensét, a turizmus tanszék vezetőjét kérdezzük.
4. Zarándok Akadémiának a témája a hálózatosodás volt. Ön, mint egyetemi oktató, milyen tapasztalatokkal tért haza erről a konferenciáról?
A Zarándok Akadémiának a rendezvényei évről évre újabb és újabb szakmai téma köré csoportosulnak, erre fókuszálnak, és ugye, amint említetted is, ebben az évben a hálózatosodás volt. Gyakorlatilag ezzel a hálózatosodás kérdéskörével nem különösebbképpen foglalkoztunk eddig, és ez a rendezvény ráirányította nekem is személyesen is, és szakmailag is a figyelmemet arra, hogy a hálózatosodásnak óriási szerepe van a turisztikai attrakcióknak a fejlesztésében, a desztinációknak a fejlesztésében. Tehát szakmai szempontból is sikerült, úgy gondolom, épülnöm ezen a rendezvényen. Ugyanakkor a hálózatosodást nem csak elméletbe tekintettük át, hanem ott rögtön gyakorlatba is elkezdtük ezeket a gyakorlati életbe átültetni. Ez kétféle módon működött, volt egy kötött része is, volt egy kötetlen része is, volt egy játékos része. A kötött részében azok a résztvevők, akik egy-egy szervezetet, intézményt képviseltek, lehetőséget kaptak arra, hogy bemutatkozzanak nagyon röviden, és gyakorlatilag ezáltal a többieknek a bemutatkozásai segítségével majd utána a kötetlen részében megpróbáljanak hálózatokat elkezdeni, kapcsolatokat építeni. Én is bemutatkoztam az egyetemnek a nevében, és nagyon gyorsan és röviden bemutattam a vallásturisztikai képzésünket. Ezt követően ugye az este folyamán lehetőség nyílt arra, hogy a már bemutatkozott résztvevőkkel egy közvetlenebb kapcsolatteremtést tudjunk megindítani, és itt emelnék ki két olyan kapcsolatot, akikkel úgy gondolom, hogy rendszer szinten is az egyetem a későbbiek során tud majd kapcsolatot építeni, és esetlegesen közös projekteket létrehozni. Az egyik az Gyurica Kata Sára volt, aki a tavaly megalakult World Religious Tourism Networknek a magyarországi és spanyolországi képviselője, ez vallásturisztikai szervezeteknek a nemzetközi hálózata, és gyakorlatilag ez a szervezet összefogja mindazokat azokat a attrakciók üzemeltetőit, vallásturisztikai szereplőket, felsőoktatási intézményeket, tehát mindenkit, aki a vallásturizmusban dolgozik, bármilyen szinten is. Én úgy gondolom, hogy ebben van potenciál nekünk, mint Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek belépni ebbe a szervezetbe, és ezáltal egy szélesebb körű nemzetközi kapcsolatrendszerbe bekerülni. Tehát ezt tudjuk oktatási és kutatási téren is majd kamatoztatni. A másik ilyen lehetőség volt, az UNESCO Magyarországi Világörökségi Titkárságának a vezetőivel, főtitkárával, Sós Gáborral a megismerkedés. Vele is megbeszéltük azt, hogy a közeljövőben áttekintjük az együttműködési lehetőségeket, tehát hogyan tudna az egyetem az UNESCO világörökségi titkársággal együttműködve olyan akár közösen pályázatokban részt venni, vagy közös szakmai munkát végezni, amelyek a vallásturizmus szempontjából is érdekesek lehetnek. És akkor a következő nap, a szombati napon pedig a hálózatosodásnak a játékos részét tapasztalhattuk meg, ami nagyon érdekes, nagyon felszabadító és nagyon építő jellegű is volt, hogy hogyan is működnek a gyakorlatban a hálózatosodásnak a gondolatai, a csírái, és nagyon jó beszélgetések, vagy nagyon jó tovább gondolások alakultak ki ebből a játékból is. Tehát én úgy gondolom, hogy összegzésképpen elmondható, hogy a szervezőknek sikerült szakmai és elméleti és gyakorlati oldalról is a hálózatosodásnak a témakörét nagyon jó körbejárni, és hasznos magukat elvetni, amelyek a későbbiek során minden résztvevő számára úgy gondolom, hogy gyümölcsöt teremhetnek.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
A rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.